Tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet, mert akik megcselekszik azokat, él általuk. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 47. Zsoltárunk első versét, a 47. Zsoltár első versét énekeljük, ami így kezdődik, no minden népek, örvendezzetek. Leülve folytassuk Istenünk magasztalását, és énekeljük az 590. dicséretünk második, harmadik és ötödik versét, az 590. dicséretünk második, harmadik és ötödik versét énekeljük, a második verse így kezdődik, kihívott minden népből egy lelki népet itt. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Isten igéjét olvasom a Tesszalonika beliekhez írt első levélből, folytatva az elkezdett sorozatot, az első levél 4. fejezetéből a 9-től a 12. versig terjedő igeszakaszt. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. És tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és a saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességben viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot, hogy a hétköznapjaink, a munkáink között megállhatunk, és veled lehetünk közösségbe, itt a keresztény testvéreink körében is. Kérünk, te légy itt ma a szent lelkeddel, hogy a hétköznapok gondjait letéve most tudjunk a te ígédre figyelni. És kérünk, szólj ma személyesen mindannyiunkhoz, és segíts, hogy megérthessük, mi az, amit te ma a szívünkre szeretnél helyezni. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 222. dicséretünk 8. versét. A 222. dicséretünk 8. versét énekeljük, ami így kezdődik: Adjad, hogy lássuk a világosságot. Isten igéjét olvasom a már felolvasott ige szakaszból, a Tesszalonika beliekhez írt első levélből, a 4. fejezetből a 11. és 12. verseket. És tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és a saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Leülve hallgassuk meg az ige hirdetést. Két hete, amikor a Tesszalonika beliekhez írt levél előző szakaszáról volt szó, akkor a megszentelődés került elő, és az, hogy a szent azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. És szó volt arról, hogy a Tesszalonikában élő ókeresztjének olyan környezetben éltek, ahol például a szexuális bűnök mindennaposak voltak, így nekik külön meg kellett tanulniuk, hogy hogyan tudnak a házasság és a szexualitás terén is Isten parancsa szerint élni. Hiszen ebben a világban élünk, akaratlanul is hat ránk korunk gondolkodása, és tudatosítanunk kell az élet minden területén, hogy mi nem ehhez a világhoz tartozunk, hanem a mennyeihez. A mai ige szakaszban ezzel szemben Pál azoknak ír, akik ezt túl gondolták, és átestek a ló túlsó oldalára, olyan szinten, hogy semmivel sem foglalkoztak, ami földi dolog. Nem dolgoztak, nem gondoskodtak magukról, mert úgy gondolták, hogy Jézus úgyis mindjárt visszajön, ennek az életnek úgyis mindjárt vége, akkor nem kell tennünk a holnapért. De Pál látta ennek is a veszélyét, úgyhogy most ez alapján három dologról lesz szó. Először röviden arról, hogy milyen a túl világias keresztény élet, majd arról, hogy milyen a túlvilágias keresztény élet, végül pedig arról, hogy mégis hogyan kellene keresztényként élnünk. Először tehát arról, hogy milyen a túlvilágias keresztény élet. Még pár éve voltam pár alkalommal Budapesten görög táncházba, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy így pár hetente egyszer összejöttünk, beérkeztünk a terembe, szóltak a görög klasszikusok, mindenki görögül táncolt, volt, aki görögül kiabált, aztán még a végén kis görög italok is előkerültek, úzó meg rahi, aztán stinihe amasz egészségünkre, még itt-ott egy-egy görög étel is előkerült, aztán végül elbúcsúztak, mindenki ment haza, eltelt egy-két perc, és visszaváltottak magyarba. Mert hát magyarok is vagyunk, mondták. És akkor a következő táncházig magyarok voltak, kokárda meg minden, aztán mentek a táncházba, és pár órára megint átváltottak görögbe, mert hát görögök is vagyunk, mondták. És amíg egy-egy kultúráról van szó, addig nagyon érdekes és értékes ez a kettős identitás. Csak az a baj, hogy nem csak kultúrával, hanem néha a vallással is így van. Keresztényként van, hogy mi is ugyanezt csináljuk. Éljük a kis életünket, aztán jön a vasárnap, bejövünk a templomba és átváltunk keresztyénbe. Felrakjuk az áhítatos tekintetet, meg a szerény szent mosolyt, meghallgatjuk az igét, eléneklünk pár zsoltárt, érezzük, hogy itthon vagyunk, köszönünk pár ismerős arcnak, beszélünk pár szót a kedves emberekkel, megölelünk pár barátot, eszünk egy jó református pogácsát, iszunk egy jó református teát, aztán hazamegyünk, és visszaváltunk világiba, mert hát mégiscsak ezen a világon élünk, nem? Nem lehet állandóan Isten minden törvényét betartani, nem lehet állandóan csak korlátok között élni, nem lehet állandóan minden embert szeretni, nem lehet minden reggel meg minden este Bibliát olvasni, nem lehet nem paráználkodni, nem lehet mindig becsületesnek lenni, mert hát ebben a világban élünk. Aztán jön a következő hét, vasárnap felkelünk, és már alig várjuk, hogy átválthassunk keresztyénbe, hogy egy kicsit lelkileg tiszták lehessünk, hogy találkozhassunk keresztyénekkel, mert hát keresztyének is vagyunk. Ilyen tehát a túlvilágias keresztyén élet. És ezt tényleg nem akarom hosszan ecsetelni, hiszen két hete az előző szakasz kapcsán a paráznaság kérdés körében volt erről hosszabban szó. És az a baj, hogy elméletben tudjuk is, hogy ez így nincs rendben. Mert ha a templomban tudunk keresztyének lenni, akkor valójában tudjuk, hogy milyennek kéne lennie a keresztyén embernek. Csak aztán hazamegyünk, és más közegbe mások vagyunk. Csak hogy amíg a kultúrák kérdésében ez talán még működhet is, addig a hit dolgában nem köthetünk kompromisszumot. Nem lehet más életünk a templomon kívül, és más a templomon belül. Ugye Jézus azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Nem lehetünk egyszerre világiak és egyháziak. Vagy Jézussal vagyunk, vagy ellene. Vagy Isten oldalán harcolunk, vagy a gonosz oldalán, harmadik lehetőség nincsen. Tehát aki úgy érzi magáról, hogy ő túl világias keresztjén, az vegye komolyabban, hogy mi ebben a világban élünk ugyan, de nem ehhez a világhoz tartozunk. Komolyan kell vennünk, hogy lesz mennyei élet, és komolyan kell vennünk éppen ezért az Isten törvényét is. Ugyanis a mennyei világba, ha mondhatom így, nem fogadják be a kettős ügynököket. Vagy Krisztuséi vagyunk, vagy a gonoszé. A kettő egyszerre nem működik. Tehát vegyük komolyan, hogy nem ehhez a világhoz tartozunk. Viszont miközben komolyan veszik, hogy nem ehhez a világhoz tartozunk, mégiscsak ebben a világban élünk. És itt miután megnéztük röviden, hogy milyen a túlvilágias keresztény élet, nézzük most meg, hogy milyen a túlvilágias, így egybe, keresztény élet. Tehát az, amikor kizárólag a túlvilágot tartja valaki szem előtt. Hiszen erről szól a mai ige szakaszunk is. A túlvilágias keresztény élet az, amikor annyira csak a mennyei életet várjuk, hogy nem törődünk azzal, hogy kaptunk Istentől egy földi életet. Csak a túlvilágot várjuk. Nagyon szeretem a katasztrófa filmeket, mert rengeteget lehet belőlük tanulni. És az egyik kedvenc filmem is egy katasztrófa film. Arról szól, hogy egy hatalmas aszteroida tart a Föld felé, és be fog csapódni. És nagyon viccesen mutatja be annak a tragédiáját, hogy hogyan reagál erre az ember. Egy idő után mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy mikor fog elpusztulni a földbolygó. És ez mindenkiből kihozza azt az énjét, ami valójában legbelül benne lakik. Sokan ebből akarnak például meggazdagodni, van, aki ebből akar hírnevet szerezni, mások el akarják ezt is titkolni, az erkölcsös emberek megvadulnak, és közben például a gördeszkás huligán megvallja a bűneit imádságban, és rendezi a magánéletét. És érdekes végig gondolni, hogy mi vajon mit tennénk, ha tudnánk, hogy csak pár napunk van hátra, és jön a világ vége. A tesszalonikai ókeresztjének ebben éltek, hogy csak pár napjuk van hátra. Úgy vélték, úgy élték meg, hogy Jézus hamarosan visszajön. Vagy ma, vagy holnap után, de világ vége lesz. Ebben éltek. És úgy készültek a közelgő ítélet napra, hogy imádkoztak, énekeltek, igét olvastak. Komolyan vették a hitüket. És ezt nekünk is el kell tanulni tőlük, mert ez egy nagyon fontos dolog. Úgy kell élnünk, hogy Jézus bármikor visszajöhet. Tehát a tesszalonikai keresztjének egy része komolyan vette a hitét, és várták Jézust. Csak hogy voltak olyanok köztük, akik túlságosan csak erre koncentráltak. És Jézus nem jött vissza ma, nem jött vissza holnap, nem jött vissza még a jövő héten se, meg a jövő hónapba se, és azok, akik arra számítottak, hogy Jézus hamarosan visszajön, egy idő után bajban voltak. Ugyanis annyira csak a mennyei élettel foglalkoztak, hogy nem törődtek azzal, hogy van egy földi élet is. Mert ha Jézus úgyis hamarosan visszajön, akkor a földi élettel nem kell törődni. Nem dolgoztak, nem gondoskodtak magukról. Valószínűleg egy ideig abból élhettek, hogy eladták a birtokukat, majd minden vagyonukat felélték, akkor a gazdagabb keresztjének vagyonából élhettek, meg abból, amit a kívülállóktól kéregettek. Mert hát attól még, hogy holnap visszajön Jézus, attól még ma mégiscsak enni kell valamit. De valószínűleg ez annyira elfajult, hogy ingyen élőkké válhattak. És azzal, hogy ingyen élőkké váltak, a kívülállókat is megbotránkoztatták. És ezért lehet az, hogy Pál rájuk parancsol, tegyétek a magatok dolgát, és a saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Mert a tesszalonikai keresztjének egy része kicsit túlgondolta a hívő életet. Mert sajnos még a hívő életet is túl lehet gondolni, azt is túl lehet gondolni, hogy nem ehhez a világhoz tartozunk. Mert attól még, hogy a mennyei életre készülünk, még kaptunk Istentől egy földi életet ajándékba. Kaptunk Istentől a földi életben ajándékokat. Két hete a tesszalonikai levél előző szakaszának a tárgyalásakor szóba kerültek a házasság és szexuális bűnök kérdései, és nagyon örültem, mert ebből írom a szakdolgozatomat, és ahogy elhangzott, ez tényleg egy olyan fontos kérdés, ami mindenkit érint. És most én is ezt hoztam példának, ugyanis pont a szexualitás a legjobb példa arra, hogy Isten adott egy földi életet, meg majd ad egy mennyei életet, és mind a kettő számít. A mennyei életről azt jelentette ki, hogy a feltámadáskor nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Tehát a mennyei életünkben már mennyei testünk lesz, és ott már nem lesz szexualitás. Olyanok leszünk, mint az angyalok a mennyben. Na de a földi életre mást jelentett ki. A földi életre azt parancsolta Isten, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet. Meg ennek a keretét a házasságot is megadja, hogy szó volt erről, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És nem azt írja, hogy egy lélekké, egy testé. Hogy miért hangsúlyozom ki ezt ennyire? A szexualitásnak kizárólag egy férfi és egy nő életre szóló kapcsolatában, azon belül is a házasságban van a helye. Ezt a Szentírás így jelenti ki, és ehhez mérten kell élnünk. A Szentírás kijelentése tehát nem az, hogy a szexualitás bűn. A keresztény szülők nagyon sokszor ezt tanítják a gyerekeknek, hogy a szexualitás bűn. Pedig nem a szexualitás a bűn, hanem az a bűn, ha valaki ezt házasságon kívül gyakorolja. És ezt jó lenne a szülőknek tudatosítani, mert amíg csak azt mondják, hogy a szexualitás bűn, meg tabuként kezelik otthon, addig a keresztény gyerekek úgy nőnek fel, hogy szinte minden keresztény gyerek három csoportba sorolható. Az első, akik annyira tarthatatlannak tartják Isten törvényét, hogy egyáltalán nem is érdekli őket, és úgy élnek a szexualitással, mint bárki más a világban, csak persze a szüleik elől igyekeznek ezt eltitkolni. A második csoport, akik pont ennek az ellentéte, akik annyira elzárkóznak mindentől, aminek bármi köze van a szexualitáshoz, hogy amikor megházasodnak, akkor hónapokig azzal szenvednek, hogy bűntudatot éreznek, ha bármilyen fizikai kapcsolatba kerülnek a saját házastársukkal. Sőt, olyanokkal is beszélgettem, mondom, református keresztjén 30 év közeli fiatalokkal, akik kijelentették, hogy ők vagy nem fognak megházasodni, vagy csak olyan házastársuk lesz, akivel életük végéig kizárólag lelki kapcsolatban lesznek. Mert a szüleik állandóan csak azt hangsúlyozták nekik, hogy a szexualitás az egy bűnös dolog, és ők ezt túl gondolták. És van a harmadik csoport a kettők között, akik be is akarják tartani Isten törvényét, de élni is akarnak, és próbálnak kiskapukat találni az Isten törvényén, de azt úgy szeretném megjegyezni, hogy Isten törvényén nincsenek kiskapuk. Órákig lehetne ezt a témát fejtegetni, de azért a szexualitást emeltem ki, mert ezen nagyon jól lehet szemléltetni, hogy van, amiről Isten mást jelent ki a mennyei életre nézve, és mást a hívő ember földi életére nézve. Mert a mennyei életben nem lesz szexualitás, a földi életben viszont maga Isten parancsolja meg azt az embernek, persze kizárólag házasságon belül. És tény, hogy a mennyei életre készülünk, de a földön is kaptunk Istentől egy életet. És Isten törvényét betartva ugyan, de élhetünk a földi élet ajándékaival. Megfelelő védőkorlátok között ugyan, de a földön is van egy életünk, amit Isten kezéből, az ő ajándékaként élhetünk meg. Visszatérve a tesszalonikai gyülekezethez. Az, hogy lesz mennyei élet, nem azt jelentette számukra, hogy nem kell dolgozniuk itt a földön. És nekünk is az, hogy lesz mennyei élet, nem azt jelenti, hogy nem lehetnek földi céljaink. Lehetnek földi céljaink, de ezeket a célokat Isten szerinti módon kell, hogy elérjük. Keresztjéni módon kell, hogy elérjük. És ha elértük, akkor krisztusi alázattal felfelé mutatva kell örülnünk az elért dolognak. Az, hogy lesz mennyei élet, nem azt jelenti, hogy nem barátkozhatunk kívülállókkal, hanem azt, hogy nem vesszük át az ő szokásaikat, hanem előttük is a krisztusi életet képviseljük. Nem lehetünk kettős ügynökök. Az, hogy lesz mennyei élet, nem azt jelenti, hogy egész nap csak a templomba kell ülnünk áhítatos arccal, ahogy tette ezt pár ember az ókeresztjének közül a tesszalonikai gyülekezetbe, hanem azt, hogy miközben a világban tevékenykedünk, és a munkánkat végezzük, vagy éppen elmegyünk bevásárolni, kutyát sétáltatni, kitakarítunk otthon, aközben is Istenre gondolunk, és az ő dicsőségére teszünk mindent. Tehát az, hogy lesz mennyei élet, nem azt jelenti, hogy nincs földi élet, hanem azt jelenti, hogy a földi életben is Istennel kell járnunk, Istennel kell megélnünk ezt az életet. És hogy megnéztük, hogy milyen a túlvilágias keresztjén élet, és megnéztük utána, hogy milyen a túlvilágias keresztjén élet, közben már félig meg is válaszoltam a harmadik pontunkat, hogy mégis hogyan kellene keresztjénként élnünk. De kezdjük a legelején. Először is úgy kellene keresztjénként élnünk, hogy újra és újra megvizsgáljuk az életünket. Felismerjük a bűneinket. Megvalljuk azt Isten előtt imádságban, és elfogadjuk az ő bűnbocsátó kegyelmét. És erre nagyon jó alkalom lesz most az úrvacsora, ahol nem az a lényeg, hogy kijövünk sorba, mert ha konfirmáltunk, akkor így illik, meg nem az a lényeg, ahogy egy keresztény gyerek fogalmazta meg, hogy szomorú arckifejezéssel megrágcsáljuk azt a kenyércsücsköt, mert így illik, hanem itt egy hatalmas dolog történik. Bocsánatot kérünk Istentől, mindazért, amit tettünk, és Isten megbocsátja azt. És erre emlékeztet minket a kenyér, Krisztus teste, aminek el kellett értünk szenvedni a kereszthalált, és a bor pedig Krisztus vérére, ami megmossa az életünket a sok szenytől. Tehát ahhoz, hogy keresztényként tudjunk élni, először ezt kell tudatosítanunk, hogy nincs olyan, hogy ingyen kegyelem. Olyan van, hogy előre kifizetett kegyelem, amit mi ajándékba kapunk meg. Mert Jézus előre kifizette értünk a kereszten. És ezután, hogy hogyan kell keresztényként élnünk, Isten dicsőségére és az ő iránymutatása szerint. Isten iránymutatása szerint kell élnünk a földi életünk minden részét. Hiszen Isten teremtette ezt az egész világot, adott hozzá egy különböző korszakokban írt útmutatást, a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mit, hogyan kell csinálnunk. Tegyük fel, hogy veszünk egy bútort, egy ilyen IKEA-sat, ami összerakhatós. Mindig adnak hozzá egy kis leírást képekkel, hogy hogyan kell összerakni. Na most kétféle ember létezik, az egyik, aki elolvassa a leírást, a másik, aki nem. Aki elolvassa a leírást, és annak mentén rakja össze a bútort, az azért így csinálja, mert tudja, hogy akik kitalálták ezt a bútort, azok jobban tudják, hogy milyen szabályok szerint kell összerakni. És van a másik féle ember, aki épp csak letépte a csomagoló fóliákat az alkatrészekről, már rakja is össze a bútort. Mert hát minek ehhez leírás, megy ez nekem is. Aztán vagy megy, vagy nem. Na most a világot Isten találta ki. Ő teremtette meg a fizikai, biológiai és egyéb törvényeket. Ő teremtette meg az embert és az ember lelkét is. Ő talált ki minket. Akkor ő csak jobban tudja már, hogy hogyan kellene összerakni az életünket, mint mi. Le is van írva a Bibliában, hogy mit hogyan kellene csinálnunk. Csak át kellene annyiszor olvasni a földi élet használati utasítását, a Szentírást, hogy már lássuk az összefüggéseket. Hogy ne csak különböző korok különálló történeteit lássuk, hanem értsük meg belőle azokat az összefüggéseket, amiket Isten úgy jelent ki, hogy azok minden korra érvényesek. Mert amíg csak kikiragadunk egy-egy igét, addig nem fogjuk érteni, hogy hogyan kellene itt a földön élnünk. Visszatérve az IKEA-s bútorhoz. Én nem az vagyok, aki elolvasná a használati utasítást, és utólag jövök rá, hogy a bútornak néhány darabja nem az, aminek látszik. Legalábbis így női szemmel. Az életünk sem mindig az, aminek látszik. Ezért nem szabad az igéből sem kiragadni részleteket, hanem az egésznek az összefüggését kell látnunk. Isten nagyon konkrétan kijelentette az akaratát a földi életünkre nézve a Bibliában, csak nem kiragadni kell részleteket, hanem el kell olvasni annyiszor, hogy meglássuk az összefüggéseket. Mert a Szentírás az nem csak annyi, hogy legyetek jók, ha tudtok, de úgyse tudtok, úgyhogy rossz emberek vagytok. A Szentírás sokkal többről szól. Mert az Istennel töltött földi élet sokkal többről szól. Vegyük észre, hogy Istennek nem csak elvárásai vannak felénk, hanem ő egy teljesen alternatív világot kínál már itt a földön is. Leírja a Szentírás, hogy például Isten ad nekünk lelki dolgokat. És nagyon sokszor úgy teszünk, mintha ezek csak egy adott korra vonatkoztak volna, de nem. Ahogy Isten törvénye ma is érvényes, úgy Isten ma is képes lelki ajándékokat adni. Vagy ahogy Isten törvénye ma is érvényes, úgy Isten ma is képes csodákat tenni. Ahogy Isten ma is elvárja, hogy betartsuk az ő törvényét, úgy Isten ma is képes arra, hogy az ő gyermekei által tegyen csodákat ebben a világban. Az, hogy valaki képes mindenkihez szeretettel fordulni, az nem tőle van, hanem Isten lelke adja neki. Találkoztam már ilyen emberrel, és elképesztő az, ahogyan pár szó után sugárzik róla az a szeretet, és az, hogy Isten lelke lakik benne. Az, hogy valaki minden helyzetben tud egy olyan igét mondani, ami a másikat szíven üti, az nem tőle van, hanem Isten adja neki. És nyilván nem minden hívő kap valami különleges lelki ajándékot, meg nem ezen kell méricskélni a hitünket, mert akkor olyan lelkeket is beengedünk az életünkbe, amik tudnak ugyan csodákat tenni, csak nem az Istentől vannak. A lelki ajándékokat csak azért hozom fel, hogy értsük meg, hogy az, hogy már itt a földön mennyei életre készülünk, nem csak abból áll, hogy betartjuk Isten törvényét, meg felismerjük, hogy nem tudjuk betartani Isten törvényét, ezért bűnbánatot tartunk és elfogadjuk Krisztus kegyelmét, ez az alap. De vegyük észre, hogy Isten nem csak leszid minket, Isten nem csak azt akarja, hogy szenvedjünk, Isten nem gonosz, Istennek nem csak elvárásai vannak, hanem már itt a földön egy teljesen más életet kapunk. Egy olyan életet, ami semmihez sem fogható. Hiszen az Isten angyalai őrzik például a keresztény ember életét. Nem kell ehhez amerikai filmeket megnézni, meg ezer éves történeteket hallgatni. Ma is van köztünk itt a templomban olyan, aki már elmesélte Biblia órán, hogy az Isten angyalai hogyan őrizték meg az életét egy-egy veszélyes helyzetbe. És én is csúsztam meg már úgy autóval jeges úton, hogy az autó nem a fizikai törvényszerűségek szerint csúszott. Isten angyalai jelen vannak a világban. Isten lelke, Isten ereje jelen van ebben a világban. A földön élünk, földi munkahelyen dolgozunk, földi emberekkel találkozunk, és meg kell hoznunk a földi életre vonatkozó döntéseket, mert Istentől kaptunk egy életet, és azt meg kell becsülnünk, egy földi testet, és arról gondot kell viselnünk, de Isten lelkét engedjük be az életünkbe. És ez a lélek munkálkodik itt a földi életünkben. Ezek tényleg nem csak több ezer éves történetek, hogy Isten képes betegeket gyógyítani, Isten képes halottakat feltámasztani, nem több ezer éves történetek, hogy Isten képes megállítani a napot, lecsendesíteni a tengert. Szeretjük ezeket átvitt értelemben magyarázni, hogy Isten lecsendesíti a lelkünk tengerét, az is igaz. De neki a fizikai világ felett is van hatalma. Ő teremtette meg a fizikai törvényszerűségeket, csak jobban tudja már, hogy hogyan működnek. Csak van felette hatalma. Nem csak 2000 éve, hanem ma is van felette hatalma. Tehát, hogy hogyan kell keresztényként élnünk itt a földön? Úgy, hogy megbecsüljük a földi életünket, és Isten törvényei szerint éljük a földi életünket. És közben újra és újra emlékeztetjük magunkat arra, hogy lesz mennyei élet, és hogy Isten ereje már itt a földön is jelen van és munkálkodik. Összefoglalva tehát az elhangzottakat, ne éljünk túl világias keresztény életet, mintha nem is számítana, hogy lesz mennyország. De ne éljünk túl világias keresztény életet sem, hogy csak a túlvilág számít, mintha nem Isten ajándéka lenne ez a földi élet. Hiszen Istentől kaptunk egy földi életet, földi munkát, családot, testet, feladatokat, Mert a tesszalonikai gyülekezet egy része túl világias volt, nem tartotta be Isten törvényét, és ez volt a baj. Egy másik része meg túl világias volt, és annyira csak arra koncentrált, hogy Jézus vissza fog jönni, hogy nem vette észre azt, hogy attól még kaptunk a földön egy életet, amiről gondot kell viselnünk, és ez volt a baj. Isten adott nekünk egy földi testet, amit gondoznunk kell, egy földi családot, akiket akkor is szeretni kell, hogyha nem részei a mennyei családnak. Isten adott nekünk ajándékba egy földi feladatot, munkát, amit akkor is tisztességgel és becsülettel el kell látnunk, ha holnap világvége lesz. Ahogyan Luther Márton is mondta, hogy ha tudnám, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát. Jézus vissza fog jönni, és ma is úgy kell élnünk, hogy bármelyik pillanatban visszajöhet, de miközben ezt egy pillanatra sem felejtjük el, a földi életet is meg kell becsülnünk azzal együtt, hogy folyamatosan észrevesszük, hogy a földi életünkben is olyan erők munkálkodnak, amik nem ebből a világból valók. Adjuk át az életünk minden részét Istennek, és ne engedjük, hogy a gonosz munkálkodjon az életünkben, hanem az Isten ereje legyen az, ami munkálkodik. Az ő törvényét tartsuk be, és az ő lelkét engedjük be az életünkben. Amen. Az igehirdetésre válaszul fennállva énekeljük a 90. Zsoltár 9. versét. 90. Zsoltár 9. versét énekeljük, ami így kezdődik. Szolgáidon láttassad dolgaidat. Leülve imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy egy olyan korban élhetünk, ahol már kezünkbe vehetjük a Bibliát, és tanulhatunk az előttünk élő gyülekezetek példájából, és hogy ma így tanulhattunk a Tesszalonikában élő ókeresztjéneknek írt levélből is. Kérünk, te áldj meg minket, hogy tudjunk olyan életet élni, hogy komolyan vesszük a te törvényedet, de a te kezedből fogadjuk el a földi életünket is. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, hogy tudjunk ragyogni ebben a világban. És kérünk, Istenünk, te légy a betegeinkkel, te légy az ő gyógyítójuk, megerősítőjük, mind testileg, mind lelkileg is. Kérünk, te légy az, aki véget vetsz a háborúnak is, és a háborús hangulatnak Európában épp úgy, mint a Közel-Keleten, vagy a föld bármely pontján, hiszen tudjuk, hogy neked semmi sem lehetetlen. És Urunk, most úrvacsorára készülünk, te add, hogy tudjuk átélni a te bűnbocsátó kegyelmedet ebben is. És te hallgass meg most a mi csendben, magunkban elmondott imádságainkat is.
Urunk, hisszük, hogy Te meghallgat minket. Imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem. Vasárnaponként 9:20-tól 9:45-ig ima közösséget tartunk. Ma délután 5 órától Váncsa Gábor monodrámája lesz Augustinusról a gyülekezeti teremben. A belépés ingyenes, a művész támogatására adományokat fogadunk el. Kedden 9 órától bibliaórát tartunk, csütörtök este 7 órától kóruspróba, 8:30-tól ima közösség lesz. Péntek este 6 órától és 8 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, péntek este 7 órától női köri alkalmunk lesz. Jövő vasárnap pedig családi istentiszteletre készülünk. A konfirmandus és ifjúsági hétvégére megyünk április 25-27 között Pilis Csabára. Ezzel is szeretnénk közösségé formálni a jövő gyülekezetét, és éppen ezért kérjük a szülőket, hogy mindenképpen bátorítsák a gyermekeiket az ezen való részvételre, és jelentkezzenek a számukra elkülönített linken. Nyári gyermektábor lesz június 30 és július 4 között Pátyon. Tudnivalókat a gyülekezet honlapján lehet elolvasni. Gyülekezeti csendes hétvégére készülünk, ami most hét eleje lesz. Július 6-tól 9-ig, vasárnaptól szerdáig Nagybörzsönyben lesz. Erre is lehet már jelentkezni. Ezen a héten kerül sor a gyülekezeti ház padlóburkoló lapjainak a javítására. Köszönettel veszük, hogyha holnap délutánra olyan férfi testvérek jelentkeznek, akik a gyülekezeti terem kipakolásában tudnak segíteni. Jelentkezni Fekete János presbiternél lehet. A munkák végeztével szerdán délután és csütörtök délelőtt kerül sor az ablaktisztításra, a takarításra. Erre pedig Kovács Zoltánnénál lehet jelentkezni, és kérjük szépen, hogy aki csak egy fél órára is tud jönni, takarításban segíteni, az jöjjön, és vegyünk részt közösen ebben a munkában is. Hirdetem az iratterjesztést, bibliák, énekes könyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. A presbiterek az istentisztelet után maradjanak együtt egy rövid megbeszélésre. Áldásvétele előtt énekeljük a 190. dicséret mindhárom versét. A 190. dicséret mindhárom versét énekeljük, az első verse így kezdődik: Ti keresztjének dicsérjétek Istent.
Thank you.
Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz szemem. Amen.